milyen gondolatai és vágyakozásai voltak az újságírónak, akinek ezúttal nem volt többé egészen tiszta az eszmélete. A rendkívüli hőségben belül fázott, sőt didergett. És amikor a fiákerben az ölő dű elmúlt volna, akkor meg szinte alázatos érzés fogta el a hatalmas emberekkel szemben, akik oly rosszul bántak vele. Vértezett, vasalt, acélozott kasszáik között úgy látta őket, mint roppant, félelmes várgrófokat, akik hatalmasabbak a királyoknál, még pallos joguk is van. És milyen rendkívül okosak, hogy belelátnak mindenbe. A kín, hogy nem tudott és nem tud velük elbánni, még nagyobb volt benne, mint a vágy arra, hogy programját beválthassa. És önbizalma nem tudott többé sehonnan sem táplálkozni. Összelapult, mint egy hólyag, amelyből elmúlt a pátosz. Még a fiáker, a lovag büszke, energikus trapja sem indította föl többé, a kíváncsi és vágyal teli női személyek, irodába igyekező kisasszonyok, szép szemek, hiába húzták le a kocsiból, szinte elaléltan ült a sarokban, most már a bal sarokban. A kocsis pedig, mintha csak érezte volna, hogy ideiglenes gazdáját mulattatni kell valamivel, közéjük vágott a lovaknak. Szállt vele a lágy aszfalt fölött. Ráordított a menekülő járókelőkre. Végigvágott egy-egy behunyott szemmel hajtó igáskocsison, inas gyereken. Éppen hogy nem mondta. Uracskám, nagyságos uracskám, ne hagyjuk magunkat, menjünk az asszonyokhoz, ott magának nagyobb szerencséje lesz. Hová megyünk? Kérde a fiákeros. A fiatalember fölrezzent, és törte a fejét. Hová? Egyszerre eszébe jutott Samu. A jó, a buta, a kiállhatatlan barna Samu. Leszállott a búoszlató járműről, és egy idegen kis kocsmában hamarosan egy kis étellel megerősítette magát. Aztán gyalog indult Samu fölkeresésére. Ez a Samu pattársa volt odahaza a kis iskolában, bele egy időben került föl Pestre, de útjaik itt hamarosan elváltak. Samu az újságíró véleménye szerint elzülött, és méltatlan lett hozzá úri iskolatársához. 12 év alatt a legkülönfélébb alakban és hivatalban jelentkezett előtte. Most perecet árult a színház előtt, kisvártatva már plakátot ragasztott, és egyszer s mind egy nyomdában működött a nyomtatványok hazaszállítása körül. Az újságíró akárhányszor meglepte barátját, amint az az utcán a kiskocsit kezelte, elpirulva, szégyenkezve, de megállt vele beszélgetni, hogy könyvekből merített jóságát gyakorolhassa rajta. Samu olykor meg is jelent nála. Egy inget kért, egy keményített és vasalt úri inget, semmi többet. A kínálkozó úri állás miatt volt erre szüksége, ígérte, hogy visszahozza. Meg is cselekedte egy-két esztendő múltán, amikor egyszerre nagy lázasan lépett be hozzá Samu, már a szerkesztőségbe, és tudomására hozta, hogy adhat neki 50 forintot kölcsön, ha kell. A pénz eredete nem a legvilágosabb, de a fiatalembernek a tempó jött, mintha csak az ég meghallgatta volna az imáját. Átvette a pénzt, és vidáman volt egész másnap reggelig, amikor Samu vacogó foggal jelent meg, és visszakérte a pénzt. Egyszer s mind megmagyarázta eredetét. A gazdájánál, egy búzakereskedőnél elkezelt egy nagyobb összeget. Délig meg kell lenni. Különben összeszedte nagy kínosan, csak az 50 forint hiányzik. Az újságíró haragra lobbant, hogy jósága és demokratasága miatt csak nem bajba juttatták. Megszerezte a már elköltött pénzt. Samunak erkölcsi prédikációt tartott, összeszitta, kidobta, de előbb felkérte, ne köszönjön neki többet. Mégis köszönt az, bárha az üdvözletét nem fogadta. Feltűnt, mint komfortáblis kocsis, jelentkezett, mint pincér, sőt, egyszer, mint kapus, mégpedig egy igen szükséges, de zsenáns helyen. Elébe került egyszer, mint Koldus is, köszönt, nem kért, csak állott. Zörgött szegényen a bőr, és oly sárga volt, mint a földevő. Az újságíró megundorodott tőle, de meg nem állhatta, hogy egy 20 prajcáros ne csúsztasson a kezébe. Somu ekkor meg akarta csókolni a vállát, és szinte megkergette, hogy az Aurél akarata ellenére ezt megtehesse. Aztán sokáig nem találkoztak. Egyszer, talán egy esztendeje, üzleti jelentést kapott az újságíró. Csemege üzlet, tejelde, uradalmi vaj, őmértósága, stb. A jelentés alá a Samu neve volt írva, mégpedig prédikátumos. Mert mindez abban az időben történik, amikor sem valamire való életet, sem valamire való halált nem lehetett kezdeni predikátum nélkül. Szemtelen zsidó, előnevet vesz föl. Gondolta magában az úri fiatalember, elfelejtve, hogy hasonló manipulációban neki is van némi része. És igen sokáig szigorúan ítélte meg Samut, egészen máig, amikor egyszerre belekapaszkodott, mint a remény utolsó horgonyába. Végre is ez az egyetlen ember, akihez egész életén át jó volt, és összes barátjai között ez az egyetlen egy, aki most már reális téren mozog. Ki tudja, mi történt vele? Talán elvette egy kiskereskedő leányát, és kapott néhány ezer forint hozományt. Ebből ki lehetne szakítani 1-2 ezret? És Samu meg is teszi, ha teheti. Az újságíróra egyszerre úgy hatott ez a kölcsönügy, mint egy reveláció. Lázasan, mohon kutatott Samu után. Nem volt nehéz megtalálni. A tejelde a városnak egy újonnan csinált, nagy vérerén és igen exponált ponton állott. Igen elegáns. A címtáblája fekete üveg, arra arany betűkkel kiírva, hogy az üzlet mikor alapítatott. Az évszám a Samu születési évét jelezte. Ezen mosolyogva nyitott be a boltba asztalos Aurél, akit a gazda a tüntető figyelem minden jelével fogadott. Kaviáros hordot bontatott, szardiniás skatujákat nyittatott, kikergette az aludtejért jövő cserédeket, a segédszemélyzetet, egy varasálú szép kis fiatal lányt, meg egy nagy mafla fehérruhás szolgát, csak nem megőrítette az ellentétes parancsaival. A nagy örömtől alig tudott meghiggadni maga is. Az Aurél ajánlatára végre is bementek a bolt melletti szobába, amely raktárnak és egyszer s mind magánlakásul szolgált. A vörösképű, gyöngyöző homlokos Samu itt alig engedte szóhoz jutni barátját. Tudok, mindent tudok. Megveszek minden újságot, amiben írsz, vagy amiben rólad van szó. Hogy annyit tudsz írni a magad fejéből. Az iskolában is szabadkézből nagyon szépen rajzoltál. Ha te akarnád, lehetnél festő is. Te vagy a mi büszkeségünk. Én csak kínlódom. Ma hajnalban már kint voltam a vásárcsarnokban, kötöttem. 1000 forint ára tojást. Ki is fizettem. Én mindent készpénzzel veszek. Ez az üzleti titkom. És van készpénzed? Van. Honnan? Azt kérted. Egy roppant valószínűtlen történetet adott elő, amiben csak hamar belezavarodott. Abba is hagyta a következő rövid kijelentéssel. Elég az hozzá, hogy van. Kell, ha meg nem sértenélek. Nem azért jöttem éppen, mondta az újságíró boldogan, nem annyira ezért, hanem látni akartalak, és hogy bizalmasan közöljek veled egyet mást. Valakinek el kell mondani a titkaimat, és akiben biztos vagyok, hogy el nem árul, az te vagy. Legegyszerűbb, de legbecsületesebb barátom. Az újságíró most kissé népiesen, de elmondott mindent, szerencséjét, terveit, céljait. Igen csegély habozás után megmutatta a Nuszi leveleit, a Juli sürgönyét. Mit sem hallgatott el, sőt, talán már belejött a beszédbe, valamivel többet mondott. A Samu kis szeme könnyezett, kifeszített, a sok teívástól csak nem kicsattanó arca ragyogott. A szája is nyitva maradt, amint hallgatta. Nem kedvetlenedett el akkor sem, amikor az újságíró kijelentette, hogy már most neki pénz kell, sok pénz kell. Adom, mind adom, többet adok, mint amennyi van. Ha kell, itt van a sarkon egy vén, de gazdag trafikosné, elveszem. Az estve átmegyek hozzá. Várj, mindjárt. Eladom ezt a boltot, ma sokat ér. Az a baj nálatok, íróknál, hogy pénz nélkül hagyjátok magatokat. Nincs forgótőkétek, csak ami az eszetekben van, az mindennél többet ér. Ha nekem olyan eszem volna, mint neked. Te, mondta a boltos susogóra változott hangon. Nem lehetne a hercegtől mindjárt valami kis készpénzt kérni? Kis kamatra? Azon megvennénk mind a tojást, ami csak van Magyarországon. A tejeldés fantáziája kezdett a maga útjára kikalandozni, ám de az újságíró nem engedte. Mennyit adhatsz most? A Wertheim kasszát, az is volt, kikotorták úgy szintén a fafiókot is. Egy cserétkönyvben úgynevezett letett pénzek voltak, azt is kiszedték. 1000 és néhány forintot adott át Samu, minden írás nélkül, a barátjának, akit öregetések között kísért el egy fiákerállomásig. Föl-föl a gumitalpú alkalmatosságra, újra föl. Ezek a lovak vágtattak csak büszkén és vidáman? Gorombáskodva menekült előle a nép, majd a belvárosba érve, hódolattal nyitott előtte utat. Megálltak egy új szabó előtt, egy új divatárusbolt előtt, a Havanna szivaros boltja előtt. És a fiatalember nem is emlékezett többé a délelőtti megaláztatásra. Úgy tetszett neki, hogy nincs könnyebb valami, mint pénzt szerezni. Csak egyszer találjon az ember a nyitjára. Ez a Samu, ez nagyszerű evangéliumi szív, és milyen szeme van? Elhatározta, hogy később nagy vállalathoz fogja segíteni. Addig is nem neheztel többé arra a vallásfelekezetre, amelyhez Samu tartozik. Kitűnő emberek vannak közöttük, annyi bizonyos. Így állapította meg, és megtevén nagy bevásárlásait, kimentette magát a szerkesztőségben, amelynek tagjai azonnal megérezték rajta a jó mód szagát, és bizonyos tisztelettel bántak vele. Ő szórakozott volt, gőgös volt, táviratot várt, és kapott is. Sőt, váratlanul levelet is. Anni írt. Gyere vissza, szerelmem! Ezt írta Anni franciául. Majd magyarul folytatta. Én azóta mindig rosszat álmodok te rólad. Az éjjel angol katona voltál. Zsiga, bátyám nekem, volt a tiszted, és egy hétágú macskával az arcodra neked az arcodba vágott. Drága véred, mint a fehér piké szoknyámra folyt, s erre nem panaszkodtál, csak azt mondtad. Bocsánat, komtesz, hogy ilyen rendetlenséget csináltam, de az én vérem az nem fog. Én a Zsigát, nagyon szeretem őt, nagyon megróttam. Hogyan meri ezt, nem látja a katona nekem bőregénye? Mire Zsiga így? Miért nem tett akkor maga rá piros sejemből egy kis jelet? Aztán reggel megint volt egy kicsi nyálmom. Nagy, csúnya, lompos, nem fajkutyák között te álltál, és lehajoltál a földre a kavics miatt, hogy őket elkergetnéd. De a föld olyan volt, mint a parketta. Ó, bűbájos leányszív! Előre megálmodta a mai kálvária járásomat. Gondolta magában asztalos Aurél, és némi hideg futott át a hátgerincén. Ez a lány engem a keleténél jobban szeret. Nem volna jobb abba hagyni, magamba utáltatni. A rossz álmokat, amelyek rám vonatkoznak, nem szeretem. És ez a Zsiga kellemetlen alak. Nem ismerem, de az ösztönöm nem mond róla jót. Ezek az emberek iszonyúan exkluzívek. Sok bajom lesz a családdal. Terhetetlenség tőlem. Nem elég nekem a herceg barátnője? Már-már meghátrált a tiszta nagy szerelem elől. Koncentrálnom kell magamat egyre, javítgatta a programját, de csak egy pár percig, amíg a rossz álmoknak friss volt a hatásuk. Hamar fölbátorodott, látta, hogy minden csak nem úgy megy, mint akarja, és kipécézte. A Juli sürgőnye csupa jót jelentett, már csókot is küldött a villamoson, és sürgős parancsot, siess. És a fiatalember sietett, ahogy csak tőle tellett. Még este fölment a klubba, hogy a kormányzat fejének távollétében jelentkezzék annál a politikai személyiségnél, akinek az volt a kötelessége, hogy a kezét folyton rajta tartsa az ország érzületén. A jámbor agastyán kedves mosolyjal és félálomban hallgatta a fiatalembert, akit felületesen, személyesen is ismert. Nyár volt, a klub elhagyatva, senki sem informálta másképp, a szeretetre méltó öreg elhitt mindent. Különben is ő volt az, aki, bár körülötte mindig és mindenki hazudott, mégis mindig elszörnyűködött és meglepődött a hazugságon. Tettette-e magát, vagy csak ugyan gyermek és tiszta maradt, közepette azoknak a politikai mahinációknak, amelyek csupa csatak, iszap és összekuszáltság, mint a mocsárflórája? Kesztyűt tartott a lelkén, fehér kesztyűt a kezén, amelyben az egész rothadt és büdös flóra meg fauna összefutott. Álomban járt, így tett és vett, valaki elaltatta, vagy fanatizálta, 25 évig egyfolytában aludni, és egyszer mint helyettes feje lenni egy céljaiban talán tiszteletre méltó, de eszközeiben nem szemérmes maffiának, mert mi másnak lehet nevezni. Nem tettette magát. Valóban felnőtt és megőszült baba volt. Elárulta a hangja is, amint naivul és siránkozva mondta. Pénzem nincs, azt nem adok. Az újságíró felfutta mellét. Pénz, mondta mélységes megvetéssel. Nekem nem kell pénz. No hát, akkor menj Isten hírével.